Az apostolok cselekedetei, 27. fejezet, első három verse, aztán a 9-től a 26. versig tartó szakasz. Miután úgy határoztak, hogy hajón, Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarkhosz és is Tesszalonikából. Másnap befutottunk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal, és megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Aztán a 9. verstől. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeréből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajó terhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihartombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokan éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eddig az ige, imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, te látod jól, hogy a szívünk milyen mélységben van most, és te ismered az életünket, te látod azt, hogy merre tart, és úgy vágyunk arra, hogy jelen legyél ma közöttünk, hogy ezáltal az ige által, a te élő és ható szavad által építs bennünket, és vezess bennünket. Kérlek azért, hogy használd Lacit arra, hogy átadja azt az üzenetet, amit szánsz ma nekünk, és hadd tudjuk azt készségesen fogadni, hadd tudjuk alázattal venni, és megérteni azt, amikor te bátorítasz, de azt is megérteni, amikor te intesz. Kérlek azért, hogy te áld meg nem csak a mi gyülekezetünket, hanem a te egész országodat és népedet ezen a földön, hogy bárhol, ahol ma szól a te igéd, te legyél ott jelen, a te lelked által vezesd az ige hirdetőket és azokat, akik hallgatják. Imádkozunk azért, hogy egyre többen megérthessék az evangéliumot, és azt, hogy a te fiad meghalt értünk a kereszten, és azért halt meg, hogy a mi bűneinket elrendezze, és köszönjük neked azt, hogy feltámasztottad őt a halálból, és Urunk Istenünk lehet. Kérlek azért, hogy az ő nevében áld meg ma minket. Ezt kérjük. Amen.
Nem tudom, ismerős a számotokra, hogy sokan, amikor valamilyen férfias cselekedetet csinálnak, ilyen veszélyes dolgokat keresnek. Nem tudom, eszembe jut a bungee jumpingolás. Nem nagyon látom ezt, hogy miért is keressük azokat a veszélyes helyzeteket, ami akár életveszélyes is lehet. És eszembe jut valaki, aki egyszer valahogy úgy fogalmazott, hogy ha, mit nekem a veszély? És ez bizonyos értelemben így is van, de azt gondolom, hogy maga a veszély akkor válik nagyon élessé, amikor életveszélyes helyzetbe kerülünk. Szóval, amikor nem mi választjuk. És most az első kérdésem ma, hogy esetleg voltál-e már életveszélyben? Volt-e már az életed olyan pillanata, amikor életveszélybe kerültél? Ez nem egy egyszerű dolog, és amikor gondolkodtam róla, nekem sok minden eszembe jutott életveszélyes helyzetként, amiből jó volt látni, hogy Isten mennyi mindenből emelt ki, szabadított meg. Hirtelen az jutott eszembe akkor, hogy volt egy pillanat, amikor az autómnak a számítógépes rendszere, egy szenzor azt jelezte vissza a számítógépes rendszeremnek, hogy megtelt a kipufogó, és hát tönkre fog menni a motor. És mi volt a válaszreakció? Az, hogy a számítógép letiltott mindent. Igen, ám, de ez egy előzés közben történt, amikor egy kamiont előztem fölfelé a parton, és aztán szembe egy olyan, hát 800 méterre egy másik kamion is megjelent. És csak azt éreztem, hogy a gázpedál így beesik, és nem értettem, visszatettem hármasba, visszatettem kettesbe, semmi nem történt, és továbbra sem volt gáz. Csak azt éreztem, hogy életveszélyben vagyok, mert jön szembe a kamion. És akkor valami egyszerűen megmagyarázhatatlan dologként bevágtam a féket, és behúzódtam, és hála Istennek a mögöttem levő is valamit érzékeltett belőle, mert beengedett, és nem kellett meghalljak. És tudjátok, az az érdekes, hogy erről az életveszélyes helyzetről, ha meghalok, akkor senki nem úgy gondolkodott volna később, mivel hogy amint leálltam, újraindítottam, a számítógép kitörölte ezt a hibát. Tehát, hogyha megvizsgálták volna, azt mondták volna, hogy hát Laci sajnos rosszul előzött. És hát magának köszönheti, hogy bajba jutott és meghalt. Nem lett volna esélyem a két kamion között. Aztán emlékszem rá, hogy egyszer egy sziklán kellett fölmászni. Persze a kellett szó az talán egy kicsit túlzás. Egyetemisták voltunk, és ott volt az a szikla, és ez tűnt a legrövidebb útnak. És elkezdtünk mászni, és nagyjából egy 80 métert, hát lehet, hogy annyi nem volt, 50 métert kellett leküzdeni fölfelé. Ami azért egy sziklánál nem olyan egyszerű. És kezdett a szikla hát közel állni a függőlegeshez. Persze nem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy mi nem tudtunk igazán sziklát mászni. Volt valamennyi tapasztalatunk, de nem értettünk ehhez. És akkor valahol ott nagyjából a felénél eljött az a pillanat, ahol éreztem, hogy nincs tovább út. Nem tudok fölfelé menni, mert nincs semmi, minden elzárja az utat előlem, és nem tudok visszamenni. És akkor éreztem, hogy itt életveszélyben vagyok. És nem tudok tovább menni. És aztán Isten kimentett, és végül nagy nehezen, iszonyú kínok között föl lehetett menni, mert csak fölfelé volt út. Aztán emlékeztem egy pillanatra, amikor egy vadászt kísértem, ráadásul egy nagyon előkelő vadászt, és amikor szálltunk le a magas lesről, akkor előtte én megkérdeztem, hogy fesztelenítette. Ez azt jelenti, hogy megnézi, megvizsgálja, hogy semmi nincs a puskacsőbe. És mondta, hogy persze. És ahogy szálltunk le, én mentem elől, ő jött utánam, és a puskája így elment az arcom előtt, ahogy fordult. És valahol itt csattant el. Körülbelül 10 centim múlott az életem. És akkor éreztem utána, hogy életveszélyben voltam. Aztán emlékszem egy pillanatra gyerekkoromból, amikor éjszaka, vagy már reggel közelébe volt, arra ébresztettek, hogy azonnal ugorjunk ki az ágyból. Édesapám vitt ki, mentett ki bennünket, földrengés volt a kicsin falunkba. Próbáltam megnézni, hogy hanyas erősségű volt annak idején, de az évkönyvekben nem úgy találtam meg. Hát nagyjából én úgy emlékszem, hogy 4 és 5 közötti lehetett a földrengés ereje, ami nem volt kicsi. Akik kint voltak, akkor azok úgy számolnak be, hogy az út az így meghajlott, és úgy biciklizett, és nem értette, hogy hát ő síkon megy, hát akkor miért így közlekedik. És több utórengés volt, és tudom, hogy az a napunk az úgy telt el, hogy még visszamenni a házba sem mertünk. Életveszélyben voltunk. Aztán emlékszem egy másik kalandra, amikor kb. 20 km állt már mögöttem a hegyekbe, és nyilván fáradtabb is voltam, de a bokám az ki volt fordulva, és elég nagyra dagadt. És ahogy mentem ott a sziklák tetején, az egyik helyen olyan nagyon kínálta magát, hogy ott majd meg tudok pihenni, majd egy kicsit kifújjam magam, és mellé léptem egy ág mellé. De nem ág volt, az egy vipera volt. És a vipera számomra teljesen megmagyarázhatatlan módon nem felém csapott. A másik irányba csapott. És tudom, hogy Isten volt az, aki megőrzött attól, hogy ott mérget kapjak. És elmenekült. Tudom, ez is olyan furcsa, de arról a kis pihenőhelyéről, arról a kis napozóhelyéről egyszer csak elmenekült. Az életveszélynek az egyik legrosszabb példája, amikor hosszan vagy benne. Amikor kilátástalan az a helyzet, amiben belekerülsz, és reményvesztetté leszel. Hogyha egy hosszabb időszakot kell így megélni, teljes fenyegetettségbe, az nagyon nehéz. És most itt áll az igében előttünk, hogy Pál apostol és még 275 ember ezt éli meg. És tudjátok, az az érdekes ebben a történetben, hogy megpróbáltam megnézni, mert most itt a teremben talán vagyunk 100-an, 120-an, nem tudom pontosan megállapítani, és ez is olyan soknak tűnik. Most képzeljétek el ennek a, hát többszörösét mondhatjuk azt, egy hajóban, ókorban. Hát lehetett ekkora hajó egyáltalán, most a Bibliánk az mit is mond. És utána néztem, és ez a történet, ez egy olyan történet, amit a régészek, sőt, azt lehet mondani, hogy az ókori hajózásban jártasok, egy nagyon precíz leírásnak, sőt, nem nagyon van ehhez hasonló leírása az ókori földközi-tengeri hajózásnak, amit itt látunk. És kiderült, hogy bizony voltak nagy hajók, bizony voltak 300 férőhelyes hajók, bizony voltak olyan hajók, amelyek 100 ember kellett a hajón, hogy ott szolgáljon, voltak katonai hajók, voltak kisebbek, nagyobbak, voltak Görögországnak is hatalmas hajói, és voltak Rómának is hatalmas hajói. A legnagyobb az ha jól emlékszem, akkor egy 6 evező soros volt. El sem tudjuk képzelni, hogy a 6 evező sorba hogy fértek el ott az emberek. De hát vannak rajzok róla, meg próbálják megmutatni, hogy mégiscsak sikerült. Szóval ott van 276 ember, rendkívül különböző félék. Nagyon sok félek. Valószínűleg különböző nációkból is lehettek. Ugye Róma, a római birodalom az híres volt erről, hogy a nagy olvasztó tégelyként próbálta a birodalmat összetartani. Úgyhogy sokféle ember lehetett. Ugye látjuk azt, hogy volt egyszer egy katonaságból álló kis különítmény. Olvassuk azt, hogy lehettek olyanok, akik a büntetés végrehajtása várnak. Tulajdonképpen foglyok. Különböző okokból, nagyon sokfélék lehettek ezek is. Egész biztos, hogy volt a hajónak egy saját személyzete, hiszen olvasunk arról, hogy amikor elindulnak, akkor tulajdonképpen a római százados az, aki ezt a hajót kiválasztja és beül. Ott lehettek olyanok, akik foglalkoztak az élelmezéssel, voltak, akik a vitorlát készítették, sokféle lehetett. Nagyon sokfélék, de nem ők választották egymást. Erre a hajóra úgy ültek be, hogy volt, akit vittek, volt, akit parancsot kapott, hogy oda menjen, és volt egy olyan ember, persze mondhatjuk azt, hogy testvérekkel ment, mert valószínűleg Lukács, és itt olvassuk, hogy egy macedón férfi, vagy makedón férfi is volt velük, Arisztárkosz. Róla talán a Kolossai levélben ír még, aki kitartott mellette, és önként vállalta a fogságot. És van egy ember, aki nem néz ki nagyon más, hogy tulajdonképpen fogolynak mutatja magát, vagy fogolja a helye, vagy a pozíciója. Azt úgy lehet értelmezni, hogy fogoly. De azt is látjuk, hogy mégis valamiért egy kicsit más. Ő Pál apostol. És ma azt szeretnénk megnézni, hogy ő hogy élte meg, és egyáltalán hogy lehet megélni a viharokat az életünkben. Mert Pál apostol elég különleges módon élte meg. Azt is látjuk, hogy van egy vezető, Julius százados, aki érzékeli ezt, és így olvasunk róla, hogy emberségesen bánt vele. Méghozzá azért, mert megengedte az egyik helyen, hogy barátaihoz menjen, és azok gondoskodjanak róla. Ez nem volt megszokott abban az időszakban. Az az érdekes, hogy látunk egy ilyen társaságot, és Pál apostol azért is különbözik, mert az apostolok cselekedeteiben, ha olvassuk, hogy mi ment keresztül, megdöbbenünk. Általában bement egy zsinagógába, általában elmondta, hogy mi történt vele, hogy találkozott a feltámadott úrral, elmondta a találkozás részleteit, és elkezdte hirdetni nekik az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. És aztán megdöbbentő dolgok következnek ezután. Amiért itt a hajón van, az is egy ilyen következmény. Méghozzá azért, mert ott meg akarták lincselni. Ezért, mert elmondta, hogy mi történt vele. Tönkre akarták tenni, meg akarták gyilkolni, és hogyha nem jönnek a rómaiak, és nem tesznek rendet, akkor Pál apostol ott meghal. De jöttek a rómaiak, elviszik Félix helytartóhoz, aztán Festushoz. Aztán nagyon sokat kell várnia, hiszen ő a római császára appellált. De mindenütt olyan, mintha forrongások, zavargások törnének ki, ahol elmondja, hogy mi történt vele. Mert a zsidók nem akartak engedni Isten szavának. A vallásos egyisten hívők folyton szembe kerülnek ezzel a Pállal. Mert ő nem egy halott kultuszt, nem a hagyományokon nyugvó rendszeres Isten tiszteleteket akarja látogatni. Ő el akarja mondani újra és újra, hogy hogyan élte meg a személyes találkozását. Amikor körülvette az a fény, ami térdre kényszerítette, és hallotta azt, amit Jézus neki személyesen mondott. És aztán azt látjuk, hogy ott van ez a hajó, és hogyha most fölrajzolnánk ezt az ábrát, de bevallom őszintén, én követni se tudtam, tulajdonképpen behajózzák a földközi tengert. Mennek, és megpróbálnak, akkoriban az volt a szokás, hogy úgy hajóznak, hogy a partokat azért lássuk valamennyire. Hogy tudjuk, hogy hol vagyunk. Ugye a másik ilyen tájékozódási pont számukra az a csillagok, vagy éppen a napnak a helyzete volt, és ez alapján próbálták belőni, hogy hol vannak. De megpróbáltak ott végig hajózni, és akkor olvasunk arról, hogy Kréta alatt mennek el, és van egy tervük. Mert egy hajóban neveznek, és van egy terv arra vonatkozóan, hogy a cél az Róma, hogy eljuttatni Rómába nem csak Pál apostolt, hanem a többieket is. Nem turistaként, nem az örökvárost akarták látni, hanem azt, hogy ítéletet kapjanak az ügyükben. És az az igazság, hogy azt látjuk, hogy a végcélhoz vezető úton levő döntések nagy súllyal rendelkeznek, nagy súllyal bírnak. És látjuk azt, hogy a konfliktusban Pál apostol rögtön az elején mondja is azt, hogy figyelmezteti őket. Férfiak, látom, hogy további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem az életünket is veszélyezteti. Ezt ugyanúgy, ahogy egy bungee jumpingos nem veszi észre, hogy az életét veszélyezteti, 270 valahányan nem így látták. Azt mondták, nem életveszélyes az út. Pál apostol látott valamit előre. Olyat, amit az Isten mondott neki. És elmondja, és meginti, és a következmény az, hogy egy fogolynak nem hisznek. És aztán nézzük meg, hogy milyen sok mindenen mennek át. Mert a százados, így olvassuk, inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Egy nagyon egyszerű mondat. És mégis mennyi minden van mögötte. Nem tudom, emlékeztek rá, amikor valamelyik kormány válságba került, akkor mindig azt mondták, hogy akkor most jön a szakértői kormány. Na hát itt is ez van, hogy a döntési helyzetnél most jön a szakértői kormányos. És akkor az majd megmondja, hogy mehetünk, nem mehetünk, milyen célhoz megyünk, hova fogunk menni. És látjuk azt, hogy a százados az hitt inkább a kormányosnak, a hajótulajdonosnak, mint amit Pál mondott. Ugye azt mondja, teljesen jogos a gondolat, hisz a tapasztalatnak, hisz a szakértelemnek, hisz annak, amit a józanész diktálna, hogy nem baj, hogy sok időt töltöttek, nem baj, hogy lehetnek viharok, de hát ők tudják, hogy most is más mutat a környezet. Biztos volt olyan, aki értett a meteorológiához. Az akkori egyszerű módszereikkel meg tudták ezt tenni. És azt látjuk, hogy hisznek abban, hogy szépen, nyugodt körülmények között hajózhatnak tovább. Sőt, van egy érdekes dolog, úgy olvassuk itt a Kréta kikötőjéből való elindulásnál, hogy a kikötő nem volt alkalmas a telelésre, még ez is egy teljesen racionális döntés, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. És teljesen jogos, egy demokratikus döntés. 270 valahányan úgy gondolják, hogy fel kell kerekedni, el kell indulni. És majd lesz olyan hely, ahol áttelelhetnek, lesz olyan rész, amit meg tudnak tenni. Nem tudom, hogy történt ez, kézfeltartással, vagy anélkül, vagy bármi módon szavaztak erről, de azt mondjuk, hogy a többség az így döntött. És milyen jó döntés. Hogy mennyire előre viszi a célhoz őket. Mert van szakértelem, és mert van közös döntés, közösségi döntés. És valószínűleg Pál apostol valamilyen szinten akadályt is jelentett ebbe a dologba, mert meginti, mert szól, és aztán eldönthetjük, hogy kinek hiszünk. És van egy nagyon súlyos szó itt. Azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Azt hitték, hogy megvalósíthatják az elhatározásukat. Annyi minden van emögött is, testvérek. Mert hogy mi sokszor azt hisszük, hogy megvalósíthatjuk az elhatározásunkat. És kigondolunk nagyszerű dolgokat. Kigondolunk olyan dolgokat, amit holnap cselekszünk. Amit holnap után cselekszünk. Ami meghatározza majd az életünket. És elvileg ebben nincs semmi probléma. Hol van itt a Bibi? Hol van itt olyan dolog, ami azt mondaná, hogy miért ne tehetnéd? És eszembe jutott Jakab apostol, amit a kereskedőkről mond, hogy hogyan gondolkozzál a holnapról. Mert Istent hagyjuk ki a számításainkból. És azt hiszik, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. És aztán felszedik a horgont, és tovább hajóznak. Nincs életveszély, testvérek. Hát mennyire világos, nem? Így döntöttünk. Közös döntés. Felszedjük a horgonyokat, és megyünk. De hol van ebben Isten? És eszembe jutott az, hogy van egy másik hajó Noé idejében. És nem Noé döntötte el azt, hogy hogyan fog menni. Nem tudott hajózni. Egy dologra támaszkodott azt, hogy Isten mit mondott. Hogy mi az, amint az ő életében Isten elhatározott. És hogy ez az emberiség javát szolgálja. Nem láttak életveszélyt. Nem láttak azt arról, hogy mi lesz a következő lépés, de megtette. És pontosan úgy tette meg, ahogy kellett. Valakik nevettek, amikor olvasták ezeket a bibliai leírásokat, hogy mit mond Isten róla. Megpróbálták lerajzolni, hogy nézhetett ki a bárka. Hát ez egy kormányozhatatlan borzadály, ez egy láda. Nem olyan, mint az ókori vagy a középkori hajók, amelyek suhannak a vizen, csak hát nem ezt a célt szolgálta. Ki lehetett gúnyolni Noét, hogy ilyet épített, de ma a tudósok már tudják, hogy a legnagyobb hullámverésben ez az egyetlen dolog, ami képes volt a vízen maradni. Ez volt az egyetlen dolog. És érdekes lehet mondani, hogy mindenki jó szándékkal viszonyul abban a hajóban. Mert a százados is jót akar, hát el akarja vinni Pált Rómába, meg a többieket. És látható, hogy jó szándékú Pállal szemben is. Szereti. Később látjuk, hogy miatta nem öli meg a foglyokat. Pálnak a szavára. Tehát tényleg. De magasabb rangú. Azt lehet mondani, hogy okosabb. Annyi gát van a személyválogatásunkban. Nem tudom, érzitek-e, testvérek. Annyi gát, aminek le kell rombolni ahhoz, hogy az Isten szavát meghallhassuk. Annyi minden következik a bizalmatlanságunkból, a hitetlenségünkből. És igazából ebből lesz a hajótörés. És aztán benne van a levegőben, mert hogy azonnal megváltozik, ahogy kimennek a nyílt tengerre, vagy valamennyire a nyílt tengerre, még látják a partokat, és elkezd megváltozni minden. Ez az Euro-Aquila nevű vihar, én nem nagyon sokat találtam róla, jobbára a Biblia magyarázók mondják. De elképzelhetitek, hogy ha ma a tornádóknak neveket adunk, akkor is adtak. És nem véletlenül adtak neveket. Ez az Euro-Aquila azt jelentette, hogy igen nagy kiterjedésű, hatalmas vihar kerekedett. Olyan, aminek nem tud ellenállni senki és semmi. Azt olvastam, hogy a földközi tengeri viharok, amelyek egyébként nyilván nem tornádók, de nagyon vannak különböző nevei, és ahogy a műhold képeket elnéztem, nagyon hasonlóak. Mondjuk egy tornádóhoz, vagy valami hasonlóhoz. De a lényeg az, hogy 200 km/órás sebességű szél az, ami ott van ebben a viharban. Nem tudunk megállni ellene. És aztán azt látjuk, hogy ahogy a napok telnek, egyre reménytelenebb és kilátástalanabb a helyzet, mert csak felhők vannak. Tulajdonképpen azt gondoltam, hogy a kilátástalanság az nagy valószínűséggel egy hajózási kifejezés. Miért? Mert nem látod a partot. Azért, mert kinézel, és nincs semmi. Nincsenek tájékozódási pontok, nincsen semmi más, nem látunk semmit. És emiatt reménytelenség. Fölkelsz reggel, és azt tapasztalod, hogy újra esik az eső, be van borulva, nem látjuk a napot, és nem látjuk a csillagokat. Hát ez ment 14 napig. A hányattatás, a víz, a vihar, és nincs világosság, nincs napsütés, és nincs semmi. És tudjátok, ez elfárasztja az embert. Tehát azt lehet mondani, hogy a viharnak egy sajátos tulajdonsága, hogy elfáraszt. Lassan, alattomosan, úgy hoz életveszélyes helyzetbe, hogy teljesen kifáradsz. A reménytelenség ilyen. És ugye az a kérdés, hogy hát mit lehet ilyenkor csinálni? Hogyan lehet mindezt kibírni egyáltalán? 14 napig hánykódnak, és egyre nagyobb a reménytelenség, és elkezdik csinálni a dolgokat, mert hát valamit csinálni kell. És gondolsz, lehet, hogy emlékszel még arra, amikor szélcsendesebb napok voltak. Lehet, hogy emlékszel, hogy mennyire szittad, amikor a vitorlába egyetlen pici szellő sem akart belekapaszkodni. Hát, borzasztó állapot volt. Sehova nem haladtunk. De legalább a víztükör sima volt. Az is nagyon veszélyes egyébként, az is életveszélyes. És aztán emlékezhetsz arra, hogy miért hoztam ennyi mindent pluszba. A hajótulajdonos valószínűleg terheket is vitt Rómába. Egyesek szerint volt olyan hajó, ahol 200 vagy 500 tonnányi terhet is meg tudtak tenni, be tudtak pakolni a hajóba. Tele volt teherrel. És mit lehet csinálni? Látjuk az életveszélyt, és egyre kezdenek jönni, hogy mi az, ami értékes, mi az, aminek még maradnia kell, és mi az, amit ki kell dobálni. És a hajóból elkezdik kidobálni a különböző dolgokat. Tulajdonképpen lehet mondani, hogy elkezd a hajó sodródni, és mi elkezdünk csinálni dolgot. Ledobjuk a horgonyt. Hát, ha majd az megfog valamit. És majd beleakad valamibe, akkor majd a hajó jó helyen áll, és ha elmúlik a vihar, akkor majd mehetünk tovább. Aztán elkezdünk dobálni dolgokat, méghozzá azokat az okainkat, amiben általában magunkon kívül mindenkiben okokat keresünk. Emlékeztek rá, hogy Jónás idejében, amikor ők hánykolódtak a vizen, akkor meg is találták egy emberben. Ez az oka. Dobjuk be a vízbe. Ő a teher. És bedobták. És aztán ezt csinálták Jézussal is. Olyan döbbenetes látni, amikor Kajafás szól, és azt mondja, hogy inkább egy embert, mint a népet. Dobjuk be a terheket. Dobjunk be minden ballasztot. És az az igazság, hogy sodródhatunk hívőként is. Kereshetünk fogódzókat, kapackodókat, és megtaláljuk ezt nagyon sokszor pénzben, tudásban, a körülményeinkben. És egy idő után már a hajó felszerelést is bedobálhatjuk. Mert már az se számít és nem szolgálhatja a dolgainkat. Ilyenkor gondoljatok arra, hogy már a szolgálatban is, amikor az ember van, nincs öröm benne, munkának tekintjük, és dobáljuk be a felszerelést. Nem tudunk az igére figyelni, és tudjátok, eljött a pillanat, amikor az eszközeinkben ott lesz, hogy már nemcsak, hogy nem figyelünk az igére, de nem is várunk föntről semmit. Volt ilyen napom, amikor kinyitottam a Bibliát, de Azt mondtam, hogy Uram, nem akarok tőled várni semmit. Nekem ez sok. És összezártam, aztán Isten nem hagyta, csak elért más módon, de amikor már nem várunk föntről semmit, mert annyira terhel mindaz, ami a vállunkat nyomja. Vannak évtizedes beidegződések, olyan ki nem beszélt, el nem rendezett terhek, amit igen, be lehet dobni a mélybe. Azt olvassuk, hogy a mi bűneinket a tenger mélyére vetette. És olyan érdekes, hogy vannak a hajórakományban mégis olyan dolgok, amiket cipelünk, sérelmeket, bántásokat, sok minden mást, amit nem akarunk elengedni. Jó van ott a hajó aljában, elraktározzuk. Be van az zárva, csak hát terheli a hajót, és közben sodródik. A végén pedig olvasunk egy érdekes mondatot megint csak, a fárasztás után, amiből már tényleg minden erőnk elfogyott, hogy erős vihartomból végül elveszett megmenekülésük minden reménye. Érzitek ennek a súlyosságát, testvérek? Elveszett minden remény a megmenekülésre. És tudjátok, az jutott eszembe, hogy az ördög ilyen munkamódszerekkel tud dolgozni. Kifáraszt, elkezd olyan terhekkel megterhelni, ami nem is a tiéd, már rég a tenger mélyén lenne a helye, és aztán megpróbál elvenni mindent, ami fontos neked. És az jutott eszembe, hogy itt az szól, hogy elveszett a remény. Hogy megpróbálja elvenni a reménységedet. Egy csomó mindent. Aztán van, amikor a hitünket akarja elvenni. Amihez azt gondolnánk, hogy hozzánk sem férhet. Pál apostol ilyen volt, nem lehetett hozzáférni a hitéhez. Abban a személyes hitében, hogy ő találkozott az Úr Jézussal, és a találkozása minden megváltoztatott örökre. És onnantól kezdve nem volt fontos az neki, hogy a törvényből való megigazulás az milyen úton járható. Nem, azt mondta, hogy bolondok vagytok, Galaták, ha ehhez visszanyúltok. És el akarja venni a hitünket, aztán a reménységünket, a földet érésben, a célba érésben. Értitek a reménységünket abba, hogy mi valaha odaérünk a mennyei városba. Ennek pedig egyenes következménye, hogy a hajón utazó különféle emberek el fognak hidegülni egymástól. Hogy fognak tekinteni egymásra? Nem lesz szeretet, és Istenre sem fogunk tudni úgy tekinteni. Milyen furcsa hit, remény, szeretet. Emlékeztek? E három. Ez az, amit el akar venni tőlünk. Pál apostol olyan tisztán látta ezt, testvérek, hogy az ördög az, aki ki akarja venni a hitedet, a reményedet, és életveszélyes helyzetbe sodor bele. Azért, hogy ne legyen ez neked. És Pál apostol azt mondja ma nekünk, hogy ezek megmaradnak. Hogy van remény. Mert ott utazik a hajón valaki, akit nem érdekel. Érdekel, biztos, hogy érdekelt. Csak nem úgy hat rá mindaz, ami körülveszi, a körülmények. A csattogó vihar, a hatalmas zúgó eső, a hatalmas hullámok, az állandó ide-oda dülöngélés. Nagyon kiveszi az ember. 14 napig állandóan ide-oda dülöngélni? Hát már háromszor tengeri beteg voltál. Már semmi nincs a gyomrodban. Már rá se tudsz nézni semmi másra. És akkor Pál apostol, ez az egy ember, aki ott van a hajón, előáll azzal, amit kapott az ő Istenétől, akit szolgál, és akié az egész élete. Tulajdonképpen minden vihar ellenére kitart abban az ígéretben, amit kapott. Tulajdonképpen benne van, hogy ne féljen. Mennyire döbbenetes látni ezt, amikor olvassuk ezt, hogy Pál apostol erre hivatkozik. Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyal, aki vagyok, és akinek ezt mondta, ezzel kezdi, ne félj! Testvérek, ma az első olyan dolog, amiben meg kéne kapaszkodjunk az, hogy ne félj! Olvassuk a Timóteusi levélben, a másodikban, az első résznek a 7. versét, és annyira tudjuk, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Benne van az ígéretben, hogy a császár elé kell álljon, benne van az is, hogy neki ajándékozott mindenkit, aki a hajón utazik, akikkel egy hajóba neveznek. Milyen szép kép. Egy hajóban evezünk. Hát ugyanaz lenne a cél. Ezeket ugyanúgy éri a villám, a tombolás, a külső sötétség. És tudjátok, végtelenül szomorúak a helyzetük miatt. De csak tehetetlenül sodródnak. Van-e visszaút? Ez a kérdés. És az a harmadik pont itt, amire eljutottunk talán, hogy az egyetlen dolog az az, ami nem életveszélyes, csak ez az egy, ami nem életveszélyes, az az Isten ígéreteiben bízni. Mindig van, amiben bízhatsz. Mert Isten ellátott. Mert vannak dolgok, amiket személyesen neked mondott. Úgy, ahogyan Pál apostolnak az első találkozás, akkor a feltámadott Úr ma neked is mond. És emlékeztetni akar azokra az ígéretekre, amiket kaptál. Pál apostol nem volt ott, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, igaz? És most sem olvassuk, hogy úgy fordulna hozzá, hogy Uram, ahogyan annak idején a Genezáret taválnál, most csendesítsd le. Nem. Hanem ő bízik abban az ígéretben, amit kapott. És nem érdekli, hogy hogyan fogja megcsinálni Isten. Ez az Isten ígéreteinek való ráállás. Nem háborog azért, mert nem hallgatták meg a tanácsát. Elmondta, hogy ha hallgatnak rá, akkor elkerülhető lett volna az életveszély, meg ez a kár. De ez a hit visszafordítja az embereket. A te egyetlen pici kis hited az ígéretekben visszafordulnak. Visszafordítja az embereket. Nincs többé szakértelem, nincs parancsuralom, vagy éppen közös okoskodás, de van az elmének a megfordulása, és az Isten ígéreteihez való közeledés. Minden ilyen pillanat megtéréssel kezdődik. És bűnbánattal. Ott az embereknek nagyon világos lett, és nyilvánvaló lett, hogy amit Pál apostol mond, az nem agymenés, nem hülyeség. Az igenés, a hitnek a megtapasztalása, a megjelenése. És erre van szüksége 275 embernek, aki vele utazik, hogy belekapaszkodjanak az Isten ígéreteibe. És mit mond? Azt mondja, ezért bizakodjatok férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Tombol a vihar, semmi nem változott, és Pál apostol ennyit jelent. Azt mondja, bizakodjatok. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Az az igazság, hogy ez a bizalom, amiről Pál apostol beszél, ez senki másnak nem adható. Ahogyan Isten azt mondja, hogy a dicsőségemet másnak nem adom, az iránta való bizalmunkat sem fogadja el, hogy másé legyen. Nem lehet másé. Ami az Istené, az az a feltétel nélküli bizalmunk. Hogyha ő tényleg mondta, ha tényleg megértettük, miért nem állunk rá? És akkor onnantól kezdve, hogy énekeltük, tenger zúghat, zúg süvít a szél, de Isten fölemel. És fölemel egy csomó embert. Mert egyetlen dolog számított Pál apostolnak, nem a saját kis rongyos élete. Hát tudta azt, mit számít az, hogy vele mi lesz? Neki van örök élete, ő találkozott a megváltóval, ő mennyei homba megy. Neki a cél az nem Róma, neki a cél az aranyváros. És megy arra, amerre mondják neki. És azt mondja mindenkinek, ezért bizakodjatok férfiak. A bizalmatok hol van? Hova lett? Ha jön egy kis szél, ha jön egy vihar, ha tart valameddig, akkor nincs bizalom. Nincs abban az Istenben bizalom, akit megismerhettünk. Mert tudjátok, Pál apostolnak a bizalma nem a biztosításokban, a bankszámlánkban van. Mert olvastuk a gazdagnak, mit mondott? Még ma éjjel elkérhetik a lelkedet, így van? És olyan egyszerűen tudjuk ezt, és mégis miben reménykedünk? A holnapot hogyan tekintjük? Úgy, hogy mi lesz az egzisztenciánkkal, mi lesz ezzel, mi lesz azzal, mi az én biztosítékom, hogy ez így lesz? Pál apostol nem erre gondolt. Ő abban a Jézusban hisz, aki soha nem csapta be őt. Elmondta, hogy örök életem van, elfogadtam a bűnbocsátó kegyelmét, és elvehetjük mindezt nagy biztonsággal és örök reménységgel. Azt mondta, gondoskodik, és ő megtette. Azt mondta, velünk lesz minden napon, a világ végezeteig, és a Szent Lelkét használhatjuk is ehhez. Hadd mondjam el, testvérek, zárásként, hogy csak egy szabad szívű fogoly nem fél. Csak a rakomány vészel az úton, csak a hajót nyeli el a tenger az úton, csak a terheknek kell elsüllyedni az úton, csak a bilincsek hullanak le az úton, csak az ember marad életben az úton. Csak az ember az élet úton. Nem tud életveszélyes nélküle hajózni. Nélküle haladni egy életúton. Bízni másokban, bízni elvekben, de nem bízni abban, aki teremtett, aki jót akar neked, mindig is jót akart. Életveszélyes útmutatás nélkül bolyongani. Okoskodva, látszólag racionális döntéseket meghozva kérni Isten áldását arra, amit mi jónak látunk. Életveszélyes egy csapdákkal, hálókkal kirakott úton harcolgatni egy láthatatlan ellenséggel, aki ráadásul ravaszabb, ráadásul erősebb nálad, és gonosz, és csak tisztátalan eszközökkel akar eltántorítani attól, akinek te vagy a kincse. És hadd mondjam, testvérek, hogy életveszélyes langyosnak maradni. Mert magad is elhiszed, hogy jó úton jársz, látszólag haladtok a tengeren, de valójában csak sodródás van. Minden csöndes, áldásokkal teli életed van, de üres a hajód. És a legrosszabb irányba sodródik. Jézus nem ilyen utat szán nekünk. Jézus egy olyan utat szán nekünk, amiben a hajónk tele van örömmel, szeretettel, békességgel, mindennel, amivel meg akarja rakni, mert ő vigyáz ránk. Mert ott mindenféle állatnak van helye a bárkában. A keresztünk ezt mutatja, ma is ezt mutatja, hogy gyere a bárkába az egyedüli megmentésnek a helyébe. Egy pár kérdéssel készültem a végére, és aztán imádkozunk. Hiszel Istennek? Tudod, hogy melyek az ígéreteid? Hogy miben van a reményed? És látod, hogy akikkel hajózol, ők ugyanígy élnek? És még egy nagyon fontos kérdés, hogy neked kit ajándékozott azon a hajón Isten? Gyertek, imádkozzunk, testvérek! Úgy köszönöm, Uram, hogy úgy borulhatunk le most a lábaidhoz, hogy kérjük azt, hogy mindazt, amit elrontottunk, mindazt, amit rosszul tettünk, vagy nélkület tettünk, azt te bocsásd meg. Azzal a szégyennel jövök, Uram, eléd, hogy olyan sokszor a világ szerinti okosságom az balgaság volt. Úgy szeretnénk most eléd jönni, Urunk, hogy együtt hajózhassunk. Hogy bármilyen viharok tombolnak a tengeren, az benned, azt veled élhessük meg a te rejtekedben, úgyhogy akár kiléphetünk a csónakból, hogyha te azt akarod. Hadd dicsérjünk a te mentőhajódért. Hadd dicsérjünk azért a hajóért, amit te adtál a te kereszteden. Hadd dicsérjünk azért, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy nem azt nézed, hogy mennyire különbözőek vagyunk, hanem hogy mire van igazán szükségünk. És hadd köszönjem meg az ígéreteidet. Hadd adjak hálát azért a sok-sok ígéretért, amivel te ellátsz bennünket, amivel naponta keresel minket, hogy megragadhassuk, hogy arra ráállhassunk, mint egy kősziklára. Köszönöm leginkább azt, Urunk, hogy te vagy az, aki miatt nekünk nem kell félnünk a halálunktól. Mert az, ami következik ránk, az biztosan ismerhetjük miattad, hogy élő reménységre szabadítottál föl bennünket a bűneinkből, és hogy a nyomorúságaink után te vársz bennünket a mennyei hazába. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha sokan lennének a mi hajónkban. Annyira kérünk azért, hogy mindannak ellenére, hogyha nem hallgatnak meg, vagy ha nem foglalkoznak velünk, akkor is tudjunk rád tekinteni. Legyél így az Isten tiszteletünk folytatásában is. Amen.